ami életre kell. T-Rádió.
Üdvözlök mindenkit a Futószalag podcast magazinban. Futásról, futókról, futóknak, futóktól. Itt velem szemben egy olyan sportszakember és sportember ül, akit hát elég régóta ismerek, és bár amikor én megismertem, még kisiskolások voltunk, és már akkor is egyet mászott. Aztán néhány évtized elteltével már a kerékpársportban volt rendkívül aktív, és megint eltelt egy kis idő, és mikor én elkezdtem futni, egyszer csak szembe jött a neve elég korán, méghozzá úgy, hogy Lőrincz Oliver mesteredzővel, amikor felvettem a kapcsolatot, elkezdtünk együtt dolgozni, és kiderült, hogy ő ismeri. És én először azt hittem, hogy csak kerékpáros témakörben, de kiderült, hogy nagyon komolyan teljesítménydiagnosztikai témakörben, és Oliver eléggé nagy elismeréssel beszélt róla, mint szakemberről. És hát utána többször találkoztam vele, és Facebookon elterjedt, én is egyre inkább elkezdtem elmerülni a futás szakmai részében, és kiderült, hogy egy olyan személy, akitől rengeteget lehet tanulni, rengeteget lehet kérdezni, rengeteget tud erről a témakörről beszélni, vagyis a teljesítménydiagnosztikáról, és hát mindenről, ami ehhez tartozik. A mikrofon előtt Fülöp Tibor, szevasz!
Szervusz Kabóca, köszöntök mindenkit! Hát igen, elég régóta ismerjük egymást, és ugye volt még az általános iskolai ismerettségünk után még egy időszak, amikor együtt barlangáztunk, meg másztunk is, úgyhogy ez egy régi kapcsolat. Ami Olivért illeti, Oliverrel tényleg jó szakmai kapcsolatot ápolunk. Nagyjából egy időben kezdtük el ezt a dolgot, ezt az állóképességi sportolók személyi edzését, ha úgy tetszik, vagy magát a teljesítménydiagnosztikát. Ezt nagyjából egy időben, ahogy múltkor a Futó Expon mondta Vince Fizsolt, hogy iparágat teremtettem, ez gyakorlatilag az Olivérrel gyakorlatilag együtt csináltuk. Egymástól függetlenül, de mégis együtt, mert egy időben indult ez a tevékenységünk. És valóban igaz, ugye az ember nem dicséri magát, de ha más mondja, akkor az abban lehet valami. Úgy valóban ez az iparág, hogy teljesítménydiagnosztika, amit most már egyre több helyen, egyre többen próbálnak, hát most mondjam azt, hogy másolni valamilyen szempontból.
Nem baj, ha ilyet másolnak, tehát ez mindig a jobb.
Így van, hát ha jót másolják, az nem baj, hogyha jól másolják pláne. A másik fele meg ugye az, hogy edzéstervezés, személyre szabott edzéstervezés, hát ezt is már nagyon sokan csinálják. Ez az a dolog, amiben azért még nagyobb olyan fajta konkurenciát, vagy minek nevezzük. Szóval leegyszerűsítve már mindenki, aki futott az utcasarokig, vagy kerékpározott már 2 kilométert, az már majdnem mindenki edzéstervet ír és tanácsokat osztogat, ami hát nem feltétlenül jó, mert ugye ez is egy szakma, tehát ezt is tanulni kell, és hát ráadásul ez nem csak attól függ, hogy az embernek milyen végzettsége van, hanem attól is függ, hogy utána az önképzés révén ezt tovább folytatja-e, hiszen a sporttudomány az egy állandóan fejlődő dolog, mint ahogy maguk a sportteljesítmények is állandóan fejlődnek, hát ezzel napra késznek sosem lehet az ember. Na most, hogyha valaki ezt, mint Oliver is, vagy akár én is, ezt főállásban csinálja, akkor nyilván a saját szakmájában sokkal többet tud erről az ember, sokkal több mindent lát, olvas, tapasztal, míg az, aki mondjuk napi 8 órát, 9 órát, vagy 10 órát mással foglalkozik, árkotás, vagy éppen egy multinál az irodában dolgozik, annak azért lényegesen kevesebb ideje marad arra, hogy ezzel a sporttudománnyal foglalkozzon, még hogyha saját magát is edzi, és érdekli, és utána olvas, és beszél idegen nyelveket, mert ugye magyar nyelven megint csak a szakirodalom azért elég szegényes, angolul vagy németül azért sokkal inkább elérhetőek az ilyen dolgok.
Én azt tudom, amit a hallgatók többsége nem, hogy te például német nyelvterületen vagy jártas, tehát neked a német a nagy erősséged. Tehát elmondható azt, hogy például Oliver a tudásának, illetve a tanult tudásának, a tanulmányának a javarészét Svájcban angol nyelven végezte, te például Németországban német nyelven tanultad.
Igen, én gyerekkorom óta németül tanultam, és hát egyrészt ez nyilván oda vezetett, hogy amikor elkezdtem szakirodalmat tanulmányozni, akkor német nyelven kezdtem el, mondjuk a kerékpáros szakkönyveket, amiből hála Istennek volt elég sok, már akkoriban is, meg általában a sporttudományi szakkönyvek azok is vannak német nyelven, gyakorlatilag minden szakterületről. És hát aztán Németországban, Frankfurtban a Német Kerékpáros Szövetségnél végeztem el az A-licences edzőképzést. Ez a legmagasabb fokozatú licences edzőképzés Németországban. Ott egy picit más az edzőképzésnek a rendszere, mint Magyarországon. Sokkal sportág specifikusabb, mivel a sportági szövetségeknek a hatáskörében van ez az A-licences képzés, és hát afölött tulajdonképpen a Kölni Tréner Akadémia van, ahol a diplomás képzést lehet végezni, ami általános tudásban többet ad, de sportág specifikusan nem feltétlenül. Ezek után pedig professzor dr. Kuno Hottenrottnál Halléban végeztem egy sportolósi teljesítménydiagnosztika kurzust, ugye ez is német. És ami még ehhez tartozik, hogy nem elég elolvasni szakkönyveket vagy szakcikeket, hanem ezeket az ismereteket szintetizálni kell, és egy rendszerbe kell tudni foglalni, és át kell látni, hogy egy rendszer az miből épül fel, egy edzésrendszer például. De a német edzésrendszert és szisztémát azt belülről kell ismerni, tehát kívülről ránéz valaki, akkor azt mondja, hogy ez milyen egyszerű, vagy sablonokból építkezik, most kerékpáros edzésnél maradva. De valójában ennek a mögöttes részeit, minden apró elemét ismerni kell, és akkor ugye általában bármilyen edzéselméleti rendszert behoznak Magyarországra, vagy valaki megpróbál valamit elterjeszteni, általában az a probléma, hogy a magyar viszonyokhoz adaptálják. Azt mondják, hogy majd mi ezt magyarosítjuk. Na és akkor ott el is van rontva az egész, mert amiért valami működött valahol, abból kivesznek olyan lényeges elemeket, amitől aztán nem fog működni. Vagy rosszul értem.
Hiszen az emberi fizikum, tehát maga a test, az kisebb eltérésektől eltekintve, az mindenhol ugyanolyan.
Hát az alapvető működés.
Igen, de van a genetikai különbségek.
Nincsenek. Hát ugye olyannal is láttunk, és ez is a baj, aki ezek a, hogy mondjam, önjelölt edzők, vagy hát Kóklernek is szokták mondani.
Tehát semmi végzettség.
Negatív is. Hogy nem csak, hogy végzettség, mert a papír önmagában nem minden, ugye inkább a szaktudás és hát a személyiség az első.
Bocsánat, hogy a szabadba várunk. Tehát attól, hogy valakinek van egy, mondjuk egy diplomája, mert mondjuk Magyarországon nagyon sok mihez diploma kell, bár vannak OK és edzőképzések is, az attól még lehet Kókler, de például el tudod fogadni azt, hogy valaki jó sportoló volt, jól képezte magát, esetleg semmilyen papírja nincs, de mondjuk tapasztalatból, hírből tudod, hogy tényleg érti a dolgát. Tehát sokkal inkább a tudás hiányát.
Szóval nagyon érdekes kérdés ez is. Ugye, ahogy, tehát alapvetően nem a papír, még csak nem is az önképzés határozza meg, hogy jó edző lesz-e valaki, hanem az alap az a személyiség. És ennek vannak különböző személyiség jegyei, hogy mitől lesz valaki jó edző. És ugye az edző meg a jó sportoló, az mindig felmerül ez a kérdés, hogy a jó sportolóból lesz a jó edző, nem feltétlenül, mert a teljesen más szerepkör a kettő.
Ez egyértelmű, hiszen most eltekintve a futástól, kerékpározástól, azért jó néhány olyan sportágot látunk, ahol olyan neves edzők, akik kezé alatt olimpiai és világbajnokok nevelkedtek, abban a sportágban lehet, hogy a maguk idejében ott voltak az élvonalban, de mint sportoló nem igazán hagytak mély nyomot a sportágban. Tehát ez az én szubjektív meglátásom, hogyha valaki felrója egy edzőnek, hogy mi köze van hozzá, mert nem ért el soha semmi komoly eredményt, ez önmagában egyáltalán nem kell, hogy azt jelentse, hogy semmi köze, hogy jó edző legyen.
Így van, teljesen más a kettő. Ugye
de kell egy egyéniség is, hogy jó edző.
Kell egy edzői egyéniség, de ugye egy jó sportolónak egy önérdekérvényesítése kell, hogy legyen, tehát ő neki saját magát kell előtérbe helyezni, hogy hiszen meg kell győzni a többieket. Az edzőnél, meg ha saját magát tolja előtérbe, akkor abból nem lesz semmi, ott a sportolót kell előtérbe helyeznie. Tehát ez egy teljesen ellentétes személyiséget igényel tulajdonképpen. És akkor erre jön aztán erre az alapvető személyiségre, és ezt nagyon sok személyiségére föl lehetne sorolni a jó edzővel kapcsolatban, És akkor erre jön a szaktudás. A szaktudás egy része az, ugye mondtuk már, a folyamatos önképzést, hogy az elméleti tudás, hiszen hiába volt valaki jó a gyakorlatban, vagy éppen egy tehetséges sportoló volt, és azt se tudta, mit csinál, valamit csinált, és mégis ő nyert mindig, csak nem tudta, hogy az miért van, mitől olyan jó ő valójában. Tehát a gyakorlatnak és az elmélet az alapja. Aki nem tudja az elméleti és a friss elméleti alapokat, az nem fogja tudni a lehető legtöbbet kihozni a sportolóból, hiszen ezeket aztán egyénre szabottan kell a különböző sportolóknál alkalmazni. És aztán az elméleti tudás olyan a gyakorlat és a gyakorlati tapasztalat. És akkor ebből a kettőből, illetve a személyiségre alapulva, a személyiségen alapulva ebből a kettőből, illetve már a személyiségre jut a háromból, jön aztán majd az, hogy aztán egy edzői filozófiája kialakul az illetőnek, egy edzői arcfoetikája, amiből aztán tényleg jó dolgok sülhetnek ki, hogyha egy megfelelő alapanyaggal találkozik, mondjuk egy tehetséges sportolóval. Nyilván ez azért a sportra igaz.
De ez előbb-utóbb oda visszahat, tehát ha valaki, mint edző, a tanítványai érnek el eredményeket, akkor már sokkal inkább fogják őt keresni, mondván, hogy nagyobb esélye, hogy én az ő felügyelet alatt eredményesebb lehetek. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő
folyamat. Így van, illetve hát tanulsz is minden sportolótól is tanulsz, meg a sportolókkal végzett munkából is mindig tanulsz, és így a gyakorlati tapasztalatod növekszik. Viszont ha valaki csak jó sportoló volt, és azt, amit sportolóként elsajátított, azt próbálja továbbvinni edzőként, akkor nagyon-nagyon sok mindent nem fog. Létezik ilyen futónő is, akivel az interneten vitatkoztunk, hogy hát akkor ő magát edzette és eredményes volt, hiszen nyert sok mindent, hogy akkor ő amatőr volt, nem használt pulzusmérőt, meg egyéb ilyen fogalma sincs a pulzusmérésre, vagy a teljesítmény diagnosztikáról. Tulajdonképpen azt kéne mondani, és ez most lehet, hogy bántóan hangzik, hogy igen, amatőr volt, hiszen nem használta ki az adott korra jellemző sporttudományi lehetőségeket.
Vagyis elméletileg lehetett volna jobb is.
Tehát pontosan, hogy jó volt, na de mit hozhatott volna ki magából, mit érhetett volna még el, hogyha nyitott, hogyha megpróbálja a korszerű módszereket alkalmazni.
Akkor közben terelgetem a beszélgetést, mert ugye már a hallgatók többsége úgymond amatőrfutó, illetve hát remélem egyre többen hallgatják, hogy egyre többször téma, egyre inkább téma a mindennek az alapja a pulzusmérés, ezt ki lehet bátran jelenteni, igaz?
Hát a pulzusmérés az körülbelül a 80-as évek óta egyre inkább elterjedt, elsősorban nyugaton.
Én azt kérdezem, hogy ennek az egésznek az alapja, ennek a modern vagy ma használt hatékony edzésmódszernek a pulzusmérés. Tehát ha nincs pulzusmérés, akkor az összes, tehát most amit a laborban, hanem edzés verseny közben, akkor tulajdonképpen az egésznek olyan sok értelme nincs, vagy kevesebb értelme van.
Tulajdonképpen a pulzus az egy állomás ennek a folyamatnak, most már tulajdonképpen a futásban is elérhető a wattmérő, ami az intenzitás mérésének egy még jobb, még pontosabb módszere. Ugye ez az egész onnan indult, hogy régen a sebességgel határozták meg, és akkor elvileg, hogyha növekszik a sebesség, akár kerékpárban, akár futásban, akkor az azt jelenti, hogy növekszik az intenzitás. Igen ám, de ez pofaszél, hátszél, emelkedő, lejtő viszonylatban nem feltétlenül igaz, és akkor kerestek egy olyan értéket, egy olyan jellemzőt, amivel az intenzitást meg lehet határozni, és úgy látták, hogy minél intenzívebb a sporttevékenység, annál magasabb a pulzusszám, tehát tulajdonképpen a pulzusszám az egy jó jellemzője az edzés intenzitásnak, hiszen a terjedelmet meg lehet adni órában, meg lehet adni távban, az nem akkora probléma, de hogy az edzésnek az intenzitását hogyan tudják megfogni, az volt a nagyobb kérdés. És aztán rájöttek arra, hogy tulajdonképpen még maga a pulzusszám sem egyértelműen határozza meg az intenzitást, hanem az inkább csak a szervezetnek a válasza az intenzitásra, és akkor a kerékpárban eljutottak oda, hogy közvetlenül a teljesítmény leadást, a wattot wattmérővel lehetett mérni, és most már egy-két éve a futóknál is elérhető a wattmérő.
A kettő együtt jár, a pulzusmérés és a wattmérés.
Így van, a kettőt együtt lehet, illetve egymáshoz képest lehet értelmezni az adatokat, de azt lehet mondani, hogy a pulzuskontroll mind a mai napig azért, ahogy te kérdezted, próbáltál konkrét választ állni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mivel hogy a szervezet válasza a terhelésre, hát ezért nem árt figyelni, hogy mégis hogyan reagál a szervezetünk egy terhelésre. Egyébként ez nagyon érdekes dolog ez a pulzuskontroll, mert nagyon sokan sokkal többet gondolnak e mögé, és próbálják ezt valami nagyon bonyolult dolognak feltüntetni, holott ez lényegében arról szól, hogy van egy lehetőleg teljesítménydiagnosztika által pontosan meghatározott pulzus tartományunk, különböző intenzitási zónákra, egy személyes pulzus tartományunk, és utána, amikor elmegyünk egy edzésre, akkor az edzésnek a különböző szakaszait ezekben a saját pulzus tartományokban kell végrehajtani. Ehhez nem kell pulzusmérő órát programozni, ehhez nem kell az égvilágon semmit csinálni, meg kell egyezni azokat a tólik határokat.
Jó, én azért programoztam, amikor elkezdtem az egész edzést, mert én nem láttam az órát, és fel lehetett programozni, mikor hogy csipogjon. Amikor bonyolult edzés volt, akkor mindig macera volt.
Szóval ezek jó dolgok lehetnek, ezek segítő dolgok, de alapvetően a pulzus kontroll az arról szól, a legolcsóbb pulzusmérő órát, ami már úgy nagyjából pontosan mér, 5000-10000 forint, hogy azt megvesszük, és amikor azt mondják, hogy fiam, 2 órát kell futni neked, mit tudom én, 125 és 138 közötti pulzuson, akkor 2 órán keresztül azt figyelem, hogy úgy fussak, hogy benne maradjak abban a tartományban. Nagyon leegyszerűsítve maga a pulzuskontroll az ennyi. Aztán utána, hogy az adatokat hogyan dolgozott föl, meg mit
szűz fel az előre,
az egy más kérdés is, inkább az edző dolga, de maga a pulzuskontrollált edzés, ez tulajdonképpen ennyit jelent.
Jó. Jó pár dolgot akkor azért szeretnék tisztázni, most jönnek ilyen fogalmi dolgok is, meg tehát, hogy mindenki azért értse, miről van szó, meg hozzátartozik, hogy én ahányszor így olvasom az internetes fórumokat, tehát elsősorban a Facebookot, néha úgy érzem, bár én nem vagyok szakember, hogy sokan nincsenek tisztában fogalmakkal, de mielőtt még a konkrét kérdéseket megteszem, nemrég egy pár hete olvastam egy nagyon jó hozzászólást egy poszt alatt, én arra is emlékszem, hogy Csanya mondta ezt, de nem tudom szó szerint idézni, mert tegnap este próbáltam keresni, de se azt, hogy melyik poszt volt, és hogy melyik komment volt hozzá, ezt egyszer lehetetlen ennyi idő után megtalálni. Szóval ő válaszolta valakinek azt, hogy teljesítmény diagnosztika nélkül, tehát ha az ember nem tudja, hogy hol vannak a különböző határértékei, egy pulzusmérő skalóra tulajdonképpen egy nagyon szép dísz. Tudom, ez egy sarkosított dolog, de ez valóban így van-e?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Minden ilyen kérdés nagyon érdekes. A sportban a legtöbb dolog az individuális, és ennek megfelelően nincsenek fekete-fehér válaszok sem a dolgokra. Egy biztos, hogy ha pulzus, és ugyanúgy tudok visszakanyarodni, ha pulzus kontrollált edzés, tehát pulzusmérő óra használatáról beszélünk, akkor ahhoz pontosan kell ismerni a saját zónáinkat, a küszöbértékeket, hol vannak az anyagcsere tartományok. Na most, hogyha ezt nem ismerjük, csak próbáljuk kitalálni különböző képletekből számolva, az már egy fokkal jobb a semminél. De nagyon érdekes, amikor például a 90-es évek közepetáján Magyarországra bejött a pulzusmérés, én kérdeztem az egyik kerékpár sportolónál, aki akkor jött a csapatomba, hogy ti használtatok pulzusmérőt? Hát persze használtunk is. És hogy használtátok? Hát úgy néztük. De mondom, és mit néztetek rajta? Hát, hogy ne legyen olyan túl magas, meg túl alacsony se. Na most mi az, hogy túl magas, meg túl alacsony? Tehát ennek körülbelül semmi értelme nem volt, ha úgy vesszük. A semminél jobb, de az mondjuk, ha 100%-nak vesszük azt, amit ki lehet hozni egy pulzuskontrollból, hát akkor ez körülbelül a 10-20% környékén van, amit ebből következtetést le lehet vonni. Persze ez megint attól függ, hogy az edzőnek a szeme ugye milyen, hogy mit tud ebből leszűrni, de hát ez még azért nagyon messze van a pulzuskontrolltól. Azért mondtam, hogy a pulzuskontrollhoz ahhoz kell ismerni a saját zónáinkat, és hát ennek a legjobb módja egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálat, ami azonban nem csak arról szól, és itt a következő tévedés, hogy azért megyek teljesítménydiagnosztikára, hogy a pulzus zónáimat meghatározzam. Ez egy fontos szelete a teljesítménydiagnosztika eredményének, de ezen kívül ott még számtalan dologról szó esik, ami a teljesítő képesség
javítása. Ezek az értékek változnak, tehát ezeket időnként mérni kell, mert van, amit évente, van, amit 2-3 évente érdemes újra mérni, hogy
jól rendben. Sőt, még ennél sűrűbben is. Ugye, tulajdonképpen a teljesítménydiagnosztika az egy ilyen útjelző. Hogyha végzünk egy éves felkészülést, akkor időnként ellenőrizni kell, hogy most jó helyen járunk-e egyáltalán. Vagy csak haladunk valamerre bele a vakvilágba. És a teljesítménydiagnosztika az egy felkészülési időszakot lezár, akkor megnézzük, hogy na, amit eddig elvégeztünk munkát, akkor változott-e valami. Egyáltalán jó irányba megyünk-e? hogyan változik a teljes termelődés a laktát görbénknek a karaktere.
Na majd ez
mindjárt elég sok egyéb dolog.
Konkrét fogalmak jönnek majd.
A fogalmaknál rögtön azzal kezdeném egyébként, hogy mi az a teljesítménydiagnosztika. Mert ezt sem tudják sokan.
Na, és utána majd a konkrét értékeket fog kérdezni.
Jó.
Kezdjük
hát
ezzel.
Ugye a teljesítménydiagnosztika az már csak egy alcsoport. A gyűjtő fogalom az a terheléses vizsgálat. Nagyon sokan ezt ismerik, ezt a kifejezést, hogy terheléses vizsgálat. A terheléses vizsgálatot nem csak egészséges sportembereken, sportolókon végeznek, hanem akár beteg embereken is. Terheléses vizsgálat, például kardiológiai vizsgálat. Orvosnál, kardiológusnál, beteg emberen azt nézik, hogy hogyan működik a keringése. Ennek a terheléses vizsgálatoknak egyik csoportja az orvosi diagnosztika, ezek a terhelés élettani vizsgálatok, ahogy a nevében is benne van, élettani vizsgálatok, tehát ez inkább orvosi látásmódot, orvosi szemüveget igényel, és azt vizsgálja, hogy egy terhelésre az adott szervrendszer hogyan működik. Ez ugye általában a keringés, ez legtöbbször kardiológust jelenti, de lehet ez például akár a spiroergometria is, ahol terhelés alatt a légzőrendszernek a működését is lehet vizsgálni. De még tulajdonképpen ez sem feltétlenül egészséges embereken végzik. Ennek a magasabb szintű változata a teljesítmény élettani vizsgálat. Ott már benne van, hogy teljesítmény élettani. Na, ezt viszont már csak egészséges sportolókon, de még mindig orvosok végzik. Itt van az, hogy terhelés közben rajta van EKG, rajta van spiroergometriához légző maszk,
stb.
És akkor vesznek ezt, vesznek azt, néznek ezt, néznek azt. Ez egyértelműen orvosi feladat. Ezt el lehet végezni évente egyszer, és akkor látjuk, hogy minden rendben van, akkor lehet csinálni egyéb más orvosi vizsgálatokat, sőt kell is. Ugye ez például egy ilyen orvosi terhelést általában mindig meg kell, hogy előzzön egy nyugalmi kardiológiai vizsgálat, egy nyugalmi EKG és egy szívultrahang. Ezek, amit mindenféleképpen ajánlok mindenkinek, aki például állóképességi sportot űz, ahol azért a szívnek, a keringési rendszernek jelentős igénybevételéről beszélhetünk, az nem árt azért évente ellenőriztetni, hogy tényleg minden rendben van-e, és egy nyugalmi EKG az önmagában nem elég. Azt gondolom, hogy minden ilyen alkalommal egy szívultrahangot is érdemes elvégeztetni. Ez nem fáj, nem is hosszú időt tart, mint egy pár perces művelet, viszont ott ragyogóan látszik működés közben a szív és annak egyes részei, hogy tényleg rendben vannak-e. Szóval ez volt az orvosi diagnosztika. Ez nem fog választ adni rá sportág specifikusan, hogy mit változtass az edzésprogramodban, milyen pulzuszónáid vannak. Ez egy élettani vizsgálat tulajdonképpen.
A sport közben hogy működik a szervezeted? Egészséges vagy
inkább? Pontosan. De sokan ezt nem csinálják meg, holott kéne, főleg ugye beszélünk hobbi vagy amatőr futókról, főleg aki idősebb korban áll neki futni,
40 fölött
ott pont meg kéne nézni, így van, hogy egyáltalán egészséges-e és alkalmas.
Én voltam kétszer vagy háromszor, mióta elkezdtem. Tehát nem járok minden évben, mert valójában őszintén, hogy idő meg pénz igényes eléggé. Rendben. Meg elég sok vizsgálaton esek el, de
egészen
háromszor estem át úgy terheléses vizsgálaton, hogy orvos jelenlétében két alkalommal volt konkrétan szívultrahang, nem sportolás közben, hanem mellé került egy ilyen is.
Na és akkor a másik csoport, ami inkább edzői szemüveget, edzői látásmódot igényel, az pedig a teljesítménydiagnosztika. Ezt a kettőt mindig próbálják összemosni itt a kis hazánkban. Németországban ez teljesen egyértelműen elkülönül egymástól. A legtöbb teljesítménydiagnosztikai laborban nem is látsz orvost egyáltalán. Tehát egy darab orvos nincsen. Ott edzők, sporttudományi szakemberek vannak. És a teljesítménydiagnosztika az csak egészséges sportolókon végzett terheléses vizsgálat, ami elsősorban azt monitorozza, hogy milyen teljesítmény nyújt az illető. Ezért teljesítménydiagnosztika. Nyilván bizonyos élettani paraméterek mentén azt is figyeli, hogy ezt a teljesítményt, amit most per pillanat nyújtasz, azt milyen állapotban nyújtod. Ehhez vannak a nyugalmi és a terhelés utáni, a megnyugvási szakaszban végzett különböző vizsgálatok. Lehet ez például a testösszetételnek a mérése is. És utána jön a kiértékelés és a tanácsadás része, az pedig arra ad választ, hogy milyen területeken kell ahhoz változtatni, hogy jobb teljesítményt tudjál nyújtani. Hogyan tudod javítani a teljesítő képességedet. Ebben lehet olyan dolog például, hogy folyadékpótlásra jobban figyelj oda, medve hidratált vagy. Lehet benne olyan, hogy változtasd meg az edzés munkádnak az intenzitási vagy mennyiségi terjedelmi mutatóit. Lehet benne olyan, hogy a táplálkozásodra figyelj oda, menjél el mondjuk egy sportdietetikushoz, ami ebből látszik. Lehet olyan, hogy jobban figyeljél oda a mentális fittségedre, a pihentségedre, kipihentségre, regenerációra figyeljél oda, mert túl stresszes vagy mondjuk. Akkor végezzél alacsonyabb intenzitású edzésmunkát. Tehát ezek összefüggnek egymással, és rengeteg olyan paraméter van, ami mind-mind a teljesítő képességet befolyásolja, és ezek a teljesítmény diagnosztikán előjönnek. És ugye azért mondtam, hogy sportág specifikusan kell tanácsot adni a végén, mert nem tudod ugyanazt mondani egy kerékpárosnak, vagy egy futónak, hogy most csak az állóképességi sportoknál maradjunk, hanem van egy adott sportági edzésrendszer, amiben ezt bele kell helyezni ezeket az adatokat, hogy a gyakorlatban is használható és emészthető legyen. Na, alapvetően ez a különbség a terhelés élettani és a teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok között.
Köszönöm. Hát ez egy nagyon bőséges válasz volt. Ezt én sem tudtam egészen pontosan. Nekem is egy picit összemosódott, bár tudtam, hogy ez két különböző. Hát, hogy nem pont ugyanaz a dolog, de ennyire elhatárolva még nem. Jó. Állandóan beszélnek fórumokon, ott mindenféle értékekről. Mondjuk én egy részét ezeknek pontosan tudom, de nagy másik részét meg csak úgy halvány fogalmam van róla, vagy egész pontosan nem tudom. Illetve úgy érzem, hogy tudom, de megkérnek, hogy magyarázni, mert hát nem tudom elmagyarázni. Jó, sorba veszek néhány ilyen dolgot, és a végén, amikor végére értem, és ha kihagytam valamit, ami fontos ebben a sorban, nem sorba fogom mondani, akkor majd te még hozzáteszed. Az egyik ilyen, ami egy kicsit kommentálom is őket, a maximális pulzusszám, amire azt szokták mondani, hogy van erre egy ilyen nagyon jó képlet, de hát szerintem ez alapján sokan nem működnének, ez a, azt hiszem, 220 mínusz életkor.
A férfiaknál, a hölgyeknél 226 mínusz életkor.
Igen, ez így helyben nem nagyon működne, mert nem tudom, nekem olyan 190, majdnem 200-ig sikerült többször is terhelni ilyen vizsgálaton a pulzusomat, és én 46 éves vagyok, de mindegy, 6 évvel ezelőtt is ez már nem működött volna. Tehát konkrétan az, hogy 100, tehát a maximális pulzusszám, ez azt jelenti, hogy afölött nem szabad terhelni, mert baj lesz, vagy nem lehet terhelni, mert afölé menne a pulzus elméletileg, akkor már klinikai halál lenne, vagy konkrétan mit jelent az, hogy maximális pulzusszám? És lényeges-e, hogy ez meg?
Így van. Ugye hát pontosan ezeknél a számolt pulzus zónáknál jelentkezik a maximális pulzus általában, és akkor erre vannak különböző tesztek, hogy hogyan tudod meghatározni a maximális pulzusodat. A maximális pulzus elméletileg az az élettani maximum, amit képes a szíved produkálni. És a 220 mínusz életkor az abból ered, hogy általában ennek az értéke azt mondják, hogy az életkor előre haladtával évente egy ütéssel csökken. Na most valóban láttunk már olyan embert, akinek tényleg ennyi volt egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálaton a maximális pulzusa. Van még sok más ettől eltérő képlet.
Közben válok. Tehát elméletileg ez szerint mondjuk az én 5 éves kisfiamnak normális lenne, ha mondjuk 200-es pulzusa lenne, hisz ez a maximum alatt van 15-tel.
Az egészen kisgyerekekhez nem értek, az egy más terület, de gyakorlatilag az, hogy 220 lenne, az tök normális lenne, hiszen vannak fiatal sportolók, akiknek 210 valamennyi, mondjuk 10 éves korban, az tulajdonképpen, hogy annyi a maximális, vagy akár 220, vagy láttunk már még magasabbat is, ez előfordul. Ez tulajdonképpen normális, ezzel nincsen probléma. A probléma akkor van, hogyha ez egyrészt nem nagyon fog csökkenni, másrészt egy alacsony intenzitású terhelésre is tartósan, ami az állóképességi edzésre jellemző, mondjuk 20-valahány éves korban még mindig mondjuk a zsíranyagcsere zóna, mondjuk a 170-es pulzusnál van a maximális, meg a 226-nál. Na, az nem annyira jó, hogy mondjuk egy 4-5-6 órás mondjuk kerékpáros edzésen 170-es pulzuson tartózkodik. Volt ilyen versenyző egyébként, azért is mondom ezt konkrét példának, akit aztán nem is tiltott így a sportorvos, a versenyszerű sportolástól.
Mert hogy ez nem egészséges.
Mert ez nem feltétlenül egészséges. Tehát bár ez neki személyre szabott érték.
Ez, de... Az elméletleg neki jó lett volna a sporthoz, viszont ez már oly mértékben terhelő.
Hát igen, ez azért nagyon terhelő, tehát itt az a rizikó az lényegesen nagyobb rizikófaktor. A maximális pulzusnak az edzettséggel például semmilyen különösebb összefüggése nincsen, tehát hiába edzünk, attól nem lesz mondjuk magasabb a maximális pulzus.
Ez elméletleg egyéni adottság.
Ez egy egyéni adottság kérdése, viszont az igaz, hogy egy jó állapotban lévő edzett sportoló el is tudja érni a maximális pulzusát, és a jó állapotban...
Következmények nélkül,
és a jó állapotban lévő alatt azt értem, hogy nem túledzett egyik irányba sem.
Tehát szakszerűen.
Mert mondjuk a paraszimpatikus túledzettség az csökkenti a maximális pulzus. Tehát neki elvileg kéne, hogy legyen mondjuk 198, de valamiért az Istennek sem egy 176 fölé. Holott egyébként már nem föl 198-ig. Na, az a nem jó, akkor ott valami probléma van. De tulajdonképpen így a maximális pulzus nincs akkora jelentősége, mindig az a maximális pulzus, ami éppen legmagasabb értéket látunk. Hogyha egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálat kijön...
Tehát ezt el lehet érni következmények nélkül?
Ezt el lehet érni, hogyha valaki erre felkészült, nyilván egy vizsgálaton egyszer el lehet érni, de ugye a másik hibát ott szokták elkövetni, ez megint egy másik téma, erős órákat lehetne beszélni, de szerintem fogjuk is majd érinteni, hogy túl intenzíven edzenek az emberek. Na most, aki túl gyakran tevékenykedik magas pulzus számon, anélkül, hogy arra kellően felkészült lenne, annál azért ez megint nem feltétlenül jó dolog. Tehát arra megint föl kell készíteni a szervezetet, hogy következmények nélkül magas pulzuson is tudjál üzemelni relatíve hosszú ideig. De még egyszer mondom, egyébként a maximális pulzus mérésének nincs különösebb jelentősége, ugye a teszten, ahol véget ér a teszt, mert kifulladásig megy, így kimerülésig, ott lesz egy pulzusszám, mondjuk 198, utána legközelebb kihajtja magát egy versenyszituációban ellenféllel szemben egy versenyen, ahol lesz 199. Akkor addig 198-nak tudta a maximális pulzusát, majd utána átírja a különböző
szoftverekben, ez 199. Ez nem egy közelített érték, mert ezt általában inkább megközelítik.
Ha ki tudsz belőle hozni többet, igen, akkor úrá, akkor igen, éppen kihoztál igen többet.
De elméletileg nem engedi a szervezet, hogy tovább hajszold magad. Tehát ja, nincs, hogy tudom, hogy 190 a pulzusom, én csak azért is versenyzek, és mondjuk átlépi a 192-t, és akkor nagy esélye ott össze.
A szervezet az egy okos dolog, az meg
szabályozni,
hogy
inkább a lábam
össze magad. Igen. Így van. De hát van egy olyan élettani érték, amit el tudsz érni.
Na, akkor következő érték. Én ismereteim szerint elindulok lefelé, bár tudtam, hogy bizonyos értékek nem biztos, hogy egymás alatt vagy fölött vannak. Másik ilyen nagy varázsszó, a laktát küszöb.
Hát ez a kedvenc témám.
Teljesvasodási küszöb.
Teljesvasodási diagnosztika.
Igen.
Hát itt óriási fogalomzavar van, és ez nem Magyarországon, vagy ez nem profi, amatőr, vagy szakember, sportoló kérdés, hanem ez nemzetközi szinten is egy katyvasz az egész gyakorlatilag. Itt különböző elméletrendszerek viaskodnak egymással.
Bocsánat, hogy a szabadba válok. Időnként megpróbálom egy kicsit lefordítani ilyen konyha nyelvre, hogy én mit tudok róla, és akkor azt is körülbelül magyarázhatod. Tehát az én ismereteim szerint ez a laktát küszöb, vagy tejsav küszöb az, amikor a terhelés közben az izomban termelődő tejsav szint, hogy a vérbe kerül, eléri azt a szintet, termelődési szintet adott idő alatt, amit már nem tud ezzel együtt bontani a szervezet, tehát magyarán mondva elér egy bizonyos maximális értéket, tehát ami után már kicsapódni kezd, nem lebomlani.
Igen, kétféle megközelítés van, és ez okozza azt, hogy két eltérő pontról beszélnek, amikor laktát küsznek, értelmeznek. Az egyik, ami Németországban az elterjedtebb, mivel hogy a német Hans Hermann Dickhut professzornak a nevéhez fűződik ennek a módszernek a Dickhut küszöb koncepció, ennek a felfedezése. Ott egyértelmű, hogy a laktát küszöb az a laktát görbének az első töréspontja, ahonnan a tejsav szint elkezd emelkedni a vérben.
Tehát ez laktát görbe, ez a növeled a teljesítmény, növekszik a pulzus szám, mert onnan nézed, elkezd emelkedni a tejsav szint a vérben, és ott hirtelen drasztikusan kezd meg.
Mondani konkrét példát, hogy a futókról beszélünk, futószalag, akkor maradjunk a futószalagnál konkrétan, hogy a futószalagon végzett teljesítmény, diagnosztikai vizsgálat. Az az alap protokollal úgy néz ki, hogy 6 km per óra kezdő szalagsebességről 3 percenként 2 km per órával növeljük a sebességet. Ez azt jelenti, hogy 3 percig fut valaki 6 km per órával, utána jön 1 perc szünet, hogy a teljes a méréshez le tudjuk venni a vért, utána 3 perc következik 8 km per órával. Utána megint 1 perc szünet, utána megint 3 perc következik 10 km per órával. És ez így megy egészen addig, ameddig az illető bírja. A legjobb teljesítményt, ha jól emlékszem, ilyen legjobb maximális teljesítményt, ha jól emlékszem, egy 10.000-es futó produkálta nálam a laborban, ő a 24 km per óráig jutott, azt nem futotta végig, abból futott talán egy percet, vagy másfél percet.
És akkor lesavasodott?
Nem, akkor volt vége. Tehát akkor halt meg, akkor volt a maximum a terhelésnek.
És hol volt a laktárt küszöbje neki?
Tehát az valahol volt. Na most a maga a laktárgyőrbe az ezekből áll össze, hogy minden ilyen 3 perces sebességlépcső végén ugye veszünk a fülcimpából egy kis vért, és meghatározunk belőle a teljesabb szintet, és utána ezt egy koordináta rendszerben ábrázoljuk, ahol a függőleges tengelyen vannak a teljesabb értékek, a vízszintes tengelyen pedig a sebesség, a terhelési lépcsők.
Nem a pulzus?
Nem, az majd lesz egy külön görbe, a pulzus görbe. És ezt így ábrázoljuk a koordináta rendszerben, hogy a maguk a terhelési lépcsők. Tehát a 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, stb. Kilométer per órás sebességű 3 percek vannak a vízszintes tengelyen, és akkor ezekhez kapcsolódnak ezek a teljesabb értékek. És ezeket összekötjük, illetve egy szoftver összeköti bizonyos matematikai képletek alapján, akkor kapunk egy görbét, aminek van egy, általában van egy jól látható első szakasza, ami egy egyenes szakasz, és jó esetben ez az egyenes szakasz, ez vízszintes is. Tehát azt mutatja, hogy ott ugyan növekszik a futósebesség, de a teljesabb szint nem kezd el nőni.
Le tudja mondani a szervezet.
Egyet, tehát ami termelődik, az el is tűnik gyakorlatilag, ott egyensúly van. És van egy pont, ahonnan viszont szépen lassan elkezd emelkedni ez a teljesabb görbe, és az a pont, az a töréspont ebben az értelmezésben az a laktát küszöb. Logikus, hiszen onnan kezd el emelkedni a teljesabb szint, hát akkor ez a laktát küszöb, teljesabb küszöb. Majd utána lesz egy következő pont, amit a Dikut módszer individuális amerob küszöbnek hív, és ez egyébként az aerob zónának lesz majd a vége.
Ez lesz majd a következő kép is, hogy aerob, anaerob, igen. Mert ezek az összefüggenek.
Ez lesz az aerob zónának a vége, és ezen az aerob zónán belül ugye az előbb említett laktát küszöb választ el egymástól egy aerob extenzív és egy aerob intenzív zónát. Az aerob extenzív zónában elvileg nem növekszik a teljesabb szint, az aerob intenzívben igen, egy kis mértékben, és ennek a vége, ennek a laktát toleranciának a vége tulajdonképpen maga az individuális anaerob küszöb, ami azt jelenti, hogy ha azon az intenzitáson sportolunk hosszabb ideig, akkor ott van az az intenzitás, ahol még azon az intenzitáson végzett sport tevékenység során nem kezd el növekedni a teljesabb szint. Tehát, hogyha mondjuk 20 vagy 30 percen keresztül futunk az individuális anaerob küszöbön, akkor ott a 20 perc elején és a végén, vagy a közepén is ugyanolyan teljesabb értékeket produkál az illető. És e fölött viszont az történik, hogy mondjuk egy ilyen 20 vagy 30 perces terhelés során is a terhelés alatt folyamatosan megy fölfelé a teljesabb szint, holott elvileg pulzus számban vagy tempóban az a szakasz az állandó. Ezt így elmondva egy picit bonyolult, lerajzolva látványosabb lenne, hogy könnyebben értelmezhetőbb lenne.
Majdnem a Kember Tubutánzi, de vizualizáltam.
Igen. Na ezt úgy hívják, hogy maximális laktátsztelisztét, tehát a laktát termelődés egyensúlyának a laktát termelődés és elimináció egyensúlyának a felső határa, és ezt az angol szász irodalomban, amerikai szakirodalomban ezt hívják laktát küszöbnek. A kettő között az a különbség, hogy az első töréspontnál értelmezett laktát küszöb, aminek szerintem logikusabban hangzik, az úgy könnyebben értelmezhető, az csak az aerob extenzív, a zsíranyagcsere tartománynak a felső határa. A másik, az amerikai LT, laktát threshold, ami a Dickhut módszerben az IAS, individuál anaerob esrelle, tehát individuális anaerob küszöb, az pedig az aerob intenzív zónának a felső határa, ezzel hát, együtt
ez az aerob zónának a határa. Ezt szokták elsődlegesen kimérni, ez szokott egy lényeges érték lenni.
Abból igen, a de ha belegondolunk, az alsó pont még fontosabb, hogy zsírégetésből mi az a futósebesség.
Nem ezt szokták meghatározni a FATMAX színnek, vagy az...
Az megint egy más.
Az megint más.
Az megint egy más dolog. Szerintem abban ne is menjünk bele, mert az bonyolultabb, de gyakorlatilag a ezért informatív egy laktárgörbe, mert kapásból van ez a két pont, és akkor van egy harmadik pont is, amit meg anaerob küszöbnek hívhatunk.
Na, ezt akartam.
Az meg a laktárgörbének a felső töréspontja, mert ha fölülről nézzük visszafelé a laktárgörbét, ott is lehet egy ilyen érintőt húzni, és egyszer csak lesz ott is egy töréspont. A töréspont fölött hirtelen az egekbe szökik a tejsav. Na, az az anaerob küszöb, mert az a töréspont fölötti szakasz, az az anaerob laktacid, tehát a tejsav termelő tartományos, az az oxigéniális
tartomány. Akkor, ha nekem volt ilyen mérésem, hogy laktát küszöb, ez LT, mondjuk 185,
akkor az az individuális anaerob küszöb, az aerob zónának a felső határa.
És a anaerob küszöb az meg 175.
Akkor itt értetlenül állok. Tehát ez az én értelmezésemben úgy jönnek egymásra
a dolgok. Úgy volt, hogy LT 185,
AB 175. Az már akkor a következő fogalom, az aerob és az anaerob küszöb. Ugye az a nálam végzett teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok végén, ami jegyzőkönyvet kap az illető, ott három küszöb fog szerepelni benne. Egy LT, laktát küszöb, egy IAS, individuális anaerob küszöb, és egy ANS, anaerob küszöb. Az LT az az első töréspont, az aerob extenzív zóna, a zsíranyagcsere zóna felső határa. E fölött, ahol már elkezd emelkedni a tejsav szint, e fölött lesz az IAS, individuális anaerob küszöb, ez az aerob zónának a határa, tehát tulajdonképpen
de nekem fordítva volt.
Ezt hívhatnánk aerob küszöbnek, hiszen itt van vége az aerob zónának. Majd utána jön egy ilyen íves szakasza a laktárgörbének, azt hívjuk aerob-anaerob átmenetnek, és akkor fönt van az ANS, az anaerob küszöb, ahonnan pedig az egekbe szökik a tejsav, az pedig az anaerob küszöb, a fölött van abszolút az oxigénhiányos állapot tartománya, az anaerob zóna, amit vörös zónának is szoktak hívni.
Akkor most én csak ezt a két értéket tudom megmondani, hogy mondjuk a AB 175 volt, LT 185, akkor te a két adatból mit mondasz?
De most én azt mondom, hogy a másik értelmezésben, ugye mondtuk, hogy ott az IAS-t hívják LT-nek, és az LT-t pedig aerob küszöbnek. Tehát ott azt mondják, hogy az LT az aerob küszöb, az IAS az anaerob küszöb. Csak ez azért félrevezető, mert az LT és az IAS között is aerob zóna van tulajdonképpen. Az egy más kérdés, hogy ott már elindulnak az anaerob anyagcsere folyamatok is. De az aerob zónának a határa az nem az LT, a lenti töréspont, hanem az az IAS, amit az amerikaiak LT-nek hívnak. És az nem létezik, hogy az úgy értelmezett LT fölött végig az az íves szakasz, meg a felszökő szakasz is, az végig anaerob legyen, hanem ott van egy aerob-anaerob átmenet.
Igen.
És ezért kell különbséget tenni, hogy aerob zóna, aerob-anaerob átmenet és anaerob zóna. Ez szerintem sokkal értelmezhetőbb is.
Akkor nekem ilyen értelemben hol van a laktát küszöbön?
Neked akkor a laktát küszöböd az a... Hát abban a metódusban akkor az oké, hogy 180 valamennyi, és az aerob küszöb meg alatta van, az meg akkor 170, vagy úgy mondtál valami?
175.
175. Itt az érdekes, hogy az aerob küszöbnek, tehát az általam értelmezett laktát küszöbnek az egy kicsit magasnak tűnik. Mennyi a maximális pulzusod?
Hát ilyen 195 körül van, 200 körül. Tibor szigorúan számolgat.
Igen, az azt jelenti, hogy azt szoktuk mondani, és ez megint egy ilyen nagyon jó, hát ugye kell valamihez viszonyítani, hogy a maximális pulzusnak a 75%-a környékén van a laktát küszöb, a másik értelmezésben aerob küszöb. Az akkor a te esetben nem 175, hanem 146 lenne. Hogyha e fölött van, akkor azt jelenti, hogy a terhelési pulzus az magas. Tehát az aerob extenzív zónához tartozó terhelési pulzus akkor magas. Tehát azért az furcsa nekem. Én kíváncsi lennék arra, hogyha ha ezzel a metódussal
még ilyen, ilyen kis, kis eltérésekkel nagyjából mindig ennyik voltak ezek. Tehát többször voltam vizsgálaton, és nagyjából ezek, a, ezek, a, ezek az értékek jöttek ki.
Ezek pláne kíváncsi lennék.
Egyébként az edzéseim javát, tehát az alapedzések, ugyebár most a maraton helyett ismét hosszú távokra készülök, azokat ilyen 145-155 között szoktam végezni, és erre jönnek rá néha még ilyen 160-165 körüli edzések.
Az már jobban hangzik.
Jó, aztán ingerküszöb. Edzés ingerküszöb, tehát ami alatt, ha marad a púzus, akkor gyakorlatilag nincs meg a megfelelő inger. Itt most maga az alap, tehát itt a legalacsonyabb intenzitású edzésekre gondolok. Nem a jogára, hanem futásról beszélünk.
Az ingerküszöb az tulajdonképpen már nem teljesítménydiagnosztikai kérdés, hanem inkább edzési elméleti kérdés. Azt jelenti, hogy mi az az edzés terhelés, ami, ami úgy ingerli a szervezetet, hogy az valami hatást gyakorol rá, amihez majd alkalmazkodnia kell. Tehát egy stresszt biztosítson a szervezetnek, amihez a szervezet alkalmazkodni fog, és mivel alkalmazkodott hozzá, később már nagyobb ingerre lesz szükség ahhoz, hogy, hogy kilendítsük megint ebből a, az állapotából. Tulajdonképpen ezt hívják a szuperkompenzáció folyamatának, a terhelés és a pihenés helyes arányának, így érhető el a fejlődés. Hiszen, hogyha mindig edzünk, akkor attól nem fejlettebbek leszünk, csak fáradtabbak.
Én és alig, hogy elkezdtem edzeni, akkor hallottam először a szuperkondenzációs edzésmódszer, vagy Jakovlev?
Jakovlev, főleg szuperkompenzáció, igen, így van.
Igen, tehát, hogy ritmus kell tartani a terhelés, pihenés, nagyobb így terhelés, vagy nagyobb terhelés, és akkor utána egy intenzívebb pihenés.
Igen, hát igen, ennek már aztán különböző, hogy a valóságban, hogy a valósított meg az egy dolog, de az alapja az ez, hogy kap egy terhelést a szervezet, akkor elfárad, teljesítőképesség lecsökken, akkor adsz neki egy pihenőt, hogy a teljesítőképesség visszaálljon az eredeti szintre, tehát kipihenje magát, de hogyha csak annyi pihenőt adsz, hogy az eredeti szintre áll vissza, akkor tulajdonképpen nem fejlődtél semmit, ugyanott vagy, ugyanazon a teljesítőképesség szinten van. Jön a következő edzés, megint elfárad kipiheni, megint edz, megint, és semmit nem fejlődik. A trükk ott van, hogyha elegendő pihenőt hagysz két edzés terhelés között, akkor a szervezet úgy kompenzál, hogy nem csak az eredeti szinten jön vissza a teljesítőképesség, hanem egy picit a fölé. Ezt hívják túlkompenzálásnak, és akkor amikor fölé ért, akkor kéne kapni a következő edzésingert, és akkor tulajdonképpen a teljesítőképesség szintje az folyamatosan javulni fog fölfelé meg. Amikor fáradtam, ugye a teljesítőképesség lecsökken az edzésének az alján, a gödör alján kapja a következő edzésterhelést, akkor ugyanezt fog lejátszani, hogy még elfárad, akkor megy lefelé.
Rombol.
Akkor így a teljesítőképesség csökken, így van. Akkor
az azért nem jó az, hogyha mondjuk valaki minden nap intenzíven fut és kőkeményen, és ugyanazt, hogy maratonra készül, és minden hétvégén fut egy maraton maxim intenzitással, mert ettől nem lesz még gyorsabb a versenyre, hanem ugyanazt fogja tudni csinálni, vagy még rosszabbul.
Itt jönnek egymás után a gondolatok
egyszerűen. Erre a második részbe kitérünk majd.
Jó.
Maradjunk az elsőnél. Jó, akkor egy kicsit ez a...
Te bocsánat, még annyi, hogy akkor az inger küszöb.
Igen,
ami teljesítménydiagnosztika szempontjából még érdekes lehet, és kicsit ide tartozik, az az,
de ezt is ki lehet mérni, hogy hol van az inger küszöb.
Az inger küszöböt nem tudod kimérni, mert
ki tudod mérni
az egyéni zónáit, a küszöböket, aerob, anaerob küszöb, laktár küszöb, amiről az előbb beszéltünk, de az, hogy éppen milyen típusú ingerre van szükség, milyen mértékű ingerre, az már edzéselméleti kérdés.
Tehát akkor a többi értékből tudja visszakövetkeztetni az edző.
Az inger az tulajdonképpen az edzésnek az időtartama, vagyis a hossza, az edzésnek az intenzitása, illetve az edzés ingereknek a gyakorisága, a sűrűsége, vagy edzésen belül az inger sűrűsége, amikor a résztávoknál. Na ezek jelentik az ingert tulajdonképpen, és az inger küszöböt, hogy mi az a következő edzés, amivel alkalmazkodásra.
Ez akkor azért egy változó dolog is.
Ez egy változó dolog. Van akinél, hát ugye is azzal függ össze, hogy vannak a pihenő napok, terhelt napok, mi az, amit neki éppen tudsz adni terhelést, amitől jobb lesz. És ráadásul nem is csak egyetlen egy edzésben kell gondolkodni, hanem mondjuk edzés blokkokban. Ugye hogyan épülnek egymásra a két napnak az edzés munkája. Ugye akkor majd a két nap fog-e olyan hatást kiváltani, hogy utána jön egy pihenő nap, vagy három nap fog esetleg olyan hatást kiváltani. És aztán utána jönnek a nagyobb léptékek, ugye a hetek, hogy egy hét, két hét, és a második hét végére fáradsz el, vagy adott esetben a harmadik hét végére kell elfáradni, mert utána jön a pihenő hét, a csökkentett edzés terhelésű hét. Tehát ezt az inger küszöböt, ezt tulajdonképpen így kell nézni, hogy ez a személyre szabott edzés tervezést jelenti, hogy mi az az aktuális edzés, amit éppen tudsz az illetőre kilóni.
Következő érték, regenerációs pulzus.
Pulzus, megnyugvás, restitúciós pulzus.
Tehát az edzés utáni időszak, edzés utáni, amire beáll és egy darabig azon marad, amíg nem...
Ezt ugye nem a teljesítménydiagnosztikai vizsgálat során nézzük a pulzus megnyugvást, hogy 1-3, illetve 5 perc után, a terhelés befejezése után, tehát a maximális pulzusról, 1-3, illetve 5 perc után milyen értékre esik vissza. És akkor ezt egy regenerációs hányadossal lehet jellemezni, a saját egyéni nyugalmi és maximális pulzus viszonylatában nézve, hogy ez a visszaállás, ez minek minősül, jó, lassú, elhúzódó, vagy éppen kiváló pulzus megnyugvás. Edzés közben is lehet ilyeneket méricskélni, amikor mondjuk a résztávos edzések vannak, akkor a résztáv után lehet nézni, hogy mondjuk egy perc után milyen értékre áll vissza a pulzus. Vagy a másik megközelítés az az, hogy egy bizonyos értékre mennyi idő után áll vissza. Ez a különbség a megnyugvási pulzus és a pulzus megnyugvás között. Hogy egy bizonyos értékre mennyi idő után áll vissza, vagy egy fix idő alatt milyen értékre áll vissza. Uh-huh.
És akkor a másik fontos érték, nyugalmi pulzus.
Bocsánat, akkor még érdemes a pulzus megnyugvás kapcsán még azt elmondani, hogy az 1 és az 5 perces megnyugvás között nagy különbség van. Egyrészt, hogyha valaki, és itt jön bele megint az, hogy mennyire edzett az illető, vagy állóképesen mennyire edzett, hogy például a futóteszten mi a maximális teljesítmény szintje. Ha valaki a 12 km per órás lépcsőt tudja mondjuk végigfutni, akkor neki ugye az egész tesztje az egy rövidemmel. 6, 8, 10, 12 km per órán futott gyakorlatilag 4x3 percet, aki meg eljut a 20 km per óráig, annak sokkal hosszabb terhelés volt, sokkal jobban igénybe vette a szervezetét, és az onnan a visszaállás sokkal várhatóan sokkal nagyobb feladat a szervezetnek, tehát nem lehet ugyanúgy értékelni a kétféle terhelésnél a pulzus megnyugvást. Az egy perces visszaállás az inkább azt hívjuk ilyen rövid távú regenerációnak, van akinél az jó, van akinél nem jó. Ez inkább azzal függ össze, hogy a magas intenzitású edzésekhez mennyire van hozzászoktatva a szervezet, tehát a magas intenzitású intervallokhoz, ahol rövid pihenő idő áll rendelkezésre, és ott akkor hozzászokik a szervezet, hogy úgy gyorsan meg kell nyugodni, mert mindjárt jön a következő ilyen magas intenzitású terhelés. Míg mondjuk a 3 vagy inkább az 5 perces megnyugvás, ez a hosszú távú regeneráció, az pedig inkább az alapállóképességgel van összefüggésben, mert egyébként az állóképesség maga, az állóképesség fogalma az nem csak azt jelenti, hogy úgy tudunk sokáig fenntartani egy bizonyos teljesítmény szintet, hogy az nem csökken, hanem azt is jelenti, hogy a terhelés befejeztével gyorsan vagyunk képesek regenerálódni. Tehát a jó regenerációs képesség az állóképességgel összefügg, és ez mondom inkább a hosszú távú megnyugvásnál jelentkezik, de egyébként ebben is van egy nagyon egyéni sajátosság, hogy hiába valaki állóképesen edzett, lehet, hogy a maga a pulzus megnyugvás az mindig egy kicsit lassú marad.
Uh-huh. Jó, akkor nyugalmi pulzus. Nyugalmi. Azt tudom, hogy ez nagyon változó. Nekem kb. Egy fél év alatt alakult ki a 70 akárhányról. Elkezdtem futni, és egyszer csak 50-es nyugalmi pulzusokat mértek.
Na igen, de most a nyugalmi pulzus kapcsán is van egy fogalmi zavar, amit általában tudnak értelmezni az emberek, az az pedig az, hogy különbséget kell tenni az ébredési pulzus és a nyugalmi pulzus között. Az ébredési pulzus tulajdonképpen az kéne, hogy legyen a legalacsonyabb érték, amit közvetlenül ébredés után, nyugalomban ébredés után, tehát nem úgy, hogy a vekker csörgött a fülünkbe, és akkor riadtan keltünk, hanem egy nyugodt ébredés után megmért érték. Elvileg úgy, hogy előtte nem állunk föl, tehát nem változnak meg a nyomásviszonyok, és ha fölállunk, akkor fölmegy az egekbe a pulzus, hanem szépen nyugodtan fekve megméricskéljük, és akkor az kijön, hogy mondjuk egy állóképesen edzett embernél 42, vagy akár ez alatti.
A nyugalmi pulzus az pedig az, hogy napközben, bármikor nyugalomban, ha vagyunk, akkor megmérjük. És nyilván az a jó,
nekem ezeket mértem.
Két érték, ez közel van egymáshoz. Tehát mondjuk az ébredési pulzus a 42, és napközben nyugalomban helyezkedik, akkor is 44-et, vagy akár 42-t el tudja érni, és nem, az pedig nem 56 lesz. Hogyha kettő között ilyen nagy különbség van, az nem feltétlenül az állóképességnek a jele, vagy a megfelelően edzett keringésnek a jele. Illetve hát természetesen nagyon sok minden befolyásolja, hiszen a pulzus az pont egy ilyen érzékeny mutató, a pulzus szám rengeteg minden befolyásolja, hogy más nem mondjak, az idegrendszer állapota például. De hát ha idegesek vagyunk, akkor nyugalomban is magasabb a pulzus számunk. Ebben nincs önmagában annyira meglepő dolog, de az, hogy mondjuk egy nyugalmi pulzus az ébredésihez képest mennyire magasabb, az, hogy napközben milyen stressz ér bennünket, vagy hogyan tudjuk átállítani a szervezetünket egy pihenő üzemmódba. És ez megint csak összefügg az edzettséggel, hiszen az edzések során ehhez hozzászokik a szervezet, főleg a résztávos edzéseken, hogy a terhelés után ott akkor pihenni kell, és akkor a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer hogyan képes, hogy milyen mértékben képes aktivizálódni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a különbség az ébredési meg a nyugalmi pulzus között. Nyilván az a jó, hogyha minél alacsonyabb, ugye az edzett embereknél, edzés bradikardiának hívják, amikor a balkamra fala, a szívnek az izomzata megvastagodik, és akkor erősebb lesz tulajdonképpen a szív, ugyanahhoz a
munkához. Sportszív-szindróm.
Így van, ezt hívják sportszív.
Szóval bár egy érdekes történet. Én olyan 31-néhány éves koromtól kezdve olyan nagyjából évente elkezdtem járni egy ilyen kivizsgálás, vérvétel, vizeletvétel, EKG, tüdőszűrés, hát 35 év fölött az ember már elkezd kopni, és aztán elkezdtem 38 évesen futni, rá egy ilyen 7-8 hónapra egy szintű orvosi vizsgálaton voltam, rám tették az EKG-t, és pánikba estek. Meg volt rajta valami T-hullám eltérés, hát elmeteg nem is engedtettek volna haza a kórházból, de hát mondom, teljesen kizárt, tehát múlt héten futottam egy 90 kilométeres telefutóverseny, nem hiszem, hogy annyira beteg lennék, meg hát ott vannak a nem egész egy évvel korábbi papírok, és aztán szerencsére elküldtem le, másoltuk a EKG papírt, elküldtük megfelelő helyre, és ott jelezték, hogy igen, ha én nem sportolnék, akkor valóban nem engedhettek volna haza a kórházból, mert az egy elég komoly szívritmus zavar. Ellenben, ha én sportoltam, ez a tipikus jele a sportszív-szindrómának, hogy megvastagodtak már az érfalak, de nem kórosan, hanem a intenzív mozgástól, ami az állóképesség során nyilván megkapta a szív.
Na hát ez egy jó példa arra, hogy aki sportol, az lehetőleg a bármilyen orvosi dologra kényszerül, tehát orvost kényszerül látogatni, akkor lehetőleg sportorvoshoz menjen, mert egy általános orvos teljesen máshogy fogja értelmezni azokat a jeleket, amelyek egy sportorvos számára egyértelműen a sportolással összefüggésbe hozhatók. Ez a leggyakoribb eset egyébként a kardiológusnál, amikor odafekszik valaki a nyugalmi EKG-re, és akkor kijön, hogy 42 a pulzus, és akkor rögtön beutalják különböző vizsgálatokra, hogy Jézus Mária, hát ez beteg.
50 alatt kóros.
Holott teljesen normális dolog. Hát a 28-as nyugalmi vagy ébredési pulzus, az is volt már olyan sportoló, sőt, nekem is volt olyan versenyzőm, akinek annyi lett. Tehát nincs ebben sem olyan extra különleges dolog. Nyilván, és azért azt is tudni kell, csak ezt megint sokan elfelejtik, hogy ezért kell sűrűbben vizsgálni egy sportoló embert, mert ott olyan értékek vannak, ami egyébként akár kórosnak is lehetne minősíteni, ami viszont sportban ez normális dolog, de mivel ezek ilyen megváltozott rendszerek, ezért ezeket időnként meg kell nézni, hogy rendben vannak-e. Tehát kardiológushoz megy egy sportoló, akkor inkább eleve sportkardiológushoz menjen.
És akkor jön a legalábbis az én listámon az utolsó ilyen bűvös pulzus érték. Nagy misztikum szokta övezni, mert nekem egyszer, mikor kimérték, mondom, hogy ez igazániból minimálisan szokott változni. Tehát mindenkinek egy bizonyos értéken belül változhat, de genetikailag adott, hogy neki jóval esik ez az érték. Ez a bizonyos VO2 max.
Igen, a VO2 max az egy népszerű fogalom mostanában. Ez tulajdonképpen ugye a...
Egy gyors kérdés.
Igen.
Azt jól olvastam-e valahol, nekem némik, hogy kiírta, de nem merem kijelenteni, mert nem találtam meg, hogy az állóképességi sportoknál, tehát itt mondjuk maratonfutás fölött, és itt most nem a két órás maratonfutókra gondolok, de pláne ultrafutóknál, ez egyáltalán nem egy lényeges érték, ez inkább a gyorsabb, intenzívebb terhelésű sportoknál, sprintereknél, rövid középtávfutóknál.
Nem, hát tulajdonképpen a VO2 maximális oxigén felvevő képesség, azt szokták mondani, hogy az állóképességi teljesítménynek egyik fontos paramétere. Ha megnézzük a... Épp itt van előttem egyébként, az előbb mutattam az egyik.
Tibor egy érdeklen polcról levett egy papírt így.
Egy utóva. VO2 max világrekordok, uh-huh. És itt van az első 10.
Ez nemrég fent volt az interneten.
Így van, így van. Na most a népszerű Kilián, uh-huh. Ugye 89,5 milliliter per testeme kilogram. Uh-huh. 89,5 elő a tizedik. És ugye az első, ugye a legmagasabb Oscar Svensson kerékpáros 97,5 milliliter. Uh-huh. Az első 10-ben van 5 sífutó, 3 kerékpáros, és 2 futó.
Uh-huh. Állóképességi.
Korábban ugye azt mondtuk, hogy a nemzetközi szintű élvonal az 80 ml per perc per testtömeg kilogramnál kezdődik. 80 fölötti VO2 max.
Tisztázunk valamit. Tehát nem azért ilyen magas nekik, mert ilyen sportolók, hanem azért ilyen eredményesek, mert ilyen magas nekik. Jól mondom?
Tulajdonképpen jól mondod.
Így mert az, hogy valakinek mérnek egy 50-es VO2 maxot, mondjuk hasonló tökény, ami egy átlagos állítólag, tehát egy hétköznapi ember.
Igen, egy amatőr sportolóknak
az egy hihetetlen intenzív fejlesztéssel sem lehet mondjuk 60 fölé felvinni. Tehát az odaesik, készpont.
Na, így van. Alapvetően az, hogy mennyi oxigént tud a szervezet felvenni, az, mint nagyon sok minden a sportban, ahogy már mondtam, ez egyrészt egyéni, másrészt, és itt jön az érdekesebb információ, hogy genetikailag meghatározott.
Igen.
Tehát innen indul a történet. És utána pedig jön a következő dolog, hogy utánpótlás edzés időszakával, tehát mondjuk 10 és 20 éves kor között, milyen edzésmunkát végzett az illető, hogy
elvégezte jövőre vonatkozó
így van, hogy hiába genetikailag képes lenne magas VO2 maxot elérni, hogyha ott nem csinált semmit. Nem hozta ki magából azt, amit valójában elérhetne. 21 éves korig fejleszthető körülbelül a maximális oxigén felvevő képesség. Tehát, hogyha valaki addig nem fejlesztette, akkor utána már nem fogja tudni fejleszteni.
Tehát elméletileg nekik is a genetika mellett nagy eséllyel azért is lehet ilyen magas ez az érték, mert ők a megfelelő időszakban megfelelően fejlesztették.
Hát ez nem tudatosan, csak tudjuk, ezt de elég valószínű, hogy igen, hiszen akkor lehet ezt kihozni magadból. Na most, ha valakinek, mit tudom én, 55 ml a plafonja, az később se lesz magasabb sokkal. Mm-hmm. Attól függ, hogy azt az 55 ml-t azt hogyan mértük, hogy becsültük a teljesítménydiagnosztika során a teljesített eredményből, mert alapvetően ezt szoktuk, mert ugye az a fontos még, hogy a maga teljesítménydiagnosztika során, hát egyrészt, és visszakanyarodnék az elejére egy picit, hogy úgy tudunk teljesítményt diagnosztizálni, ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen teljesítményt nyújt az illető, hogy igyekszünk kiküszöbölni a lehető legtöbb zavaró tényezőt. Tehát ezért nincs egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálaton például EKG rajta, nincs felkantározva, mint a májusi ló, hogy ne legyenek ilyen zavaró dolgok. Egyébként általában az EKG elektródákat egy ilyen hosszan tartó vizsgálat során le is izzadja magáról, tehát most akkor minek legyen még ott zavaró tényező.
Voltam ilyen humilyen ragaszgatás volt rajtam.
És ezért nincs rajta a maszk sem, hogy még az se zavarja.
Az is volt rajta.
Laktátméréses teszten.
Nekem, amikor kimentik a VO2 maxot, az egy pont egy ilyen volt, hogy tele voltam EKG-val, maszkkal, minden. Az már miért érték ezek szerint? Tehát akkor az már
most,
nem becsült.
Most ott becsült érték, amikor egy laktát teszten a maximális teljesítményből meghatározunk valamilyen módon, hogy mennyi lehet a VO2 max. Egyébként elég jó akkor a mért értékekkel. a tapasztalat ezt mutatja, de ott nincsenek ilyen zavaró tényezők. Mert az ugye, hogyha kiszámoljuk, hogy hányszor 3 perc, hogyha valaki eljut mondjuk 18 km per órás lépcsőig, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, az rögtön 7-szer 3 perc, míg egy valós VO2 max teszt is, az is a teljesítmény diagnosztika része, csak az már egy másik teszt. Mm-hmm. És ezt hívjuk komplex teljesítmény diagnosztikának, hogy nem egy tesztből próbálunk mindent meghatározni, hanem a különböző területekre, különböző tesztekkel látunk rá, és akkor sokkal precízebb képet kapunk. Mm-hmm. Ha meg a VO2 max teszt, az egy ilyen 6-8-10 perces terhelés. Mert akkor tudja tényleg a maximális oxigén felvételt elérni valaki, és hát 6-8-10 percet ki lehet bírni egy ilyen maszkban, tehát az nem sem semmi probléma. Ott arra vagyunk kíváncsiak, hogy semmi másra. Teljesen más jellegű terhelés. Na, itt jön a lényeg, hogy azt a VO2 maxot, amit magunkról gondolunk, hogy azt megmértük-e valójában egy VO2 max teszten, az egy spiroergometriás vizsgálat, gázcsere analízissel, és ott megkapjuk azt, hogy nekünk ténylegesen mennyi a VO2 max értékünk. Míg a lépcsőtesz során, tehát a laktátméréses lépcsőtesz során kiszámolt érték, az ugye a teljesítményből származik, tehát
de mondod, hogy ez teljesítményünk
viszonylag jól, de amikor edzetlen valaki, akkor nyilván a teljesítménye is alacsonyabb lesz, akkor kijön, hogy mit tudom én, 52. Később, ahogy fejlődik, egyre jobbat tud teljesíteni, lehet, hogy már kijön, hogy 58. Uh-huh. Tehát ott az még változhat.
Viszont egy valakinek kis értékekben.
Hát tehát igen, tehát 70. Ott azért nem lesz belőle rögtön 70, vagy egy idő után se lesz 70, de ott azért jobban változhat. Na most, ha valakinek ki van mérve, hogy mennyi a valós élettani értéke, és kijön, hogy 55, abból soha nem lesz 62. Tehát azt már nem tudja fejleszteni.
Akkor egy gyors kérdés, hogy ennek megfelelően, ugye, jókat szoktam ezen mulatni, tehát számomra érthetetlen, de ezt már mások is eléggé kritizálták, amikor mondja mindenki, hogy neki ennyi, meg annyi, meg amennyi a VO2 max, ráadásul ilyen mozog, mit tudom én, 60 és 80 között, és hogy van egy bizonyos óra típus, mondjuk ki lehet mondani nyugodtan, hogy ez a polárnak van egy olyan funkciója, ők nem ezt mondják, hogy ez számolja, de gyakorlatilag mindenhol az megy, hogy ezt a nem tudom milyen értéket, ez óra kiszámolja a pulzus értékekből.
Én ennek nem szerintem különösebb jelentőséget.
Jó, mindegy, csak azért mondom, hogy tehát azt ki lehet mondani, hogy egy olyan számolt értéknek igazán olyan túl sok keze nem lehet.
Na erre mondtam azt, hogy a pulzus kontroll mögé nagyon sok mindent gondolnak az emberek, és pont, de pont a polár az pont ilyen, hogy mindig fejleszt ilyen újabb értéket, amit csak pulzusból számolgatunk.
Egyébként ezt tudod, hogy hogyan kell ezt mérni? Mert nekem az órámhoz meg volt adva, hogy hogyan kell ezt mérni, és még célzás is volt erre a VO2 maxra, bár konkrétan nem írták le, de mindenhol elmondták, hogy ez az. Este lefekvés előtt nyugalmi helyet, alvás előtti nyugalmi helyzetbe kell mérni. Én csodálkoztam, hogy én azt mondom, hogy ez terhelés mellett kellene.
Nem, ez is a HRV alapon működik, tehát szintfrekvencia változékonyság alapon működnek ezek a mérések, amivel egyébként próbálnak zónákat is meghatározni, tehát ugye pont a polárnál is ez van, hogy csak a polár, csak a pulzusmérés, és a pulzusmérővel mindent meg tudsz határozni, zónákat, meg kutyafüli VO2 maxot, mindent. Hát ez azért sánt itt ez a dolog, mert nem lehet egyetlen paraméterből, ahogy mondtam, komplex teljesítménydiagnosztika, nem lehet egyetlen paraméterből, jelen esetben csak a szívfrekvenciából, a HRV jó, az érinti az idegrendszert is, de nem lehet egyetlen paraméterből meghatározni, főleg zónákat nem, és ezért mondom, hogy nem lehet igazából a teljesítménydiagnosztikát figyelmen kívül hagyni, hiszen amikor ilyen pulzus értékekből akarunk meghatározni zónákat, akkor egyetlen egy dolgot nem veszünk figyelembe, az anyagcserét. Az anyagcsere az pedig az energiaszolgáltató folyamatokat jelenti, és ugye ami nagyon lényegesen beszéltünk róla, talán egy picit bonyolultam is, a zsíranyagcsere, hogy az a küszöb hol van, ami a zsírégető zónához köthető, hiszen
a sálóképesség az egy rendkívül fontos, mert nem mindegy, hogy én meddig tudok elmenni minimális szénhidrát bevitellel, és hol van az, hogy gyakorlatilag csak abból tudok már dolgozni, mert már nem is bonyolult a zsírt a szervezetem, annyira intenzív a felhasználásom, annyira intenzív.
Na majd mindjárt erről is beszélünk egy kicsit. Jó. De a lényeg az még egy kicsit, bocsáss meg visszakanyarodva, hogy Tehát ha így határozod meg azon, hogy laktátméréssel az anyagcserére következtetve, akkor abból kapsz zónákat, és teljesen más fog kijönni, és itt szoktak lenni a nagy meglepődések, amikor valaki kiszámol valamilyen módon, akár karbonenegyenlettel, akár a polár által kiszámol valamilyen zónát, és akkor kiderül, hogy ez az aerob extenzív zóna, de akárhogy nevezzük, lényegében aerob extenzív, tehát a zsíranyagcsere zóna, az teljesen máshol van, mert hiszen anyagcsere alapon közelítjük meg, és kiderül, hogy úristen, hát nekem nem, tudom én, 5 perces ezreket kéne futni, hanem sétálnom kéne 7 perces ezrekkel. Mert hiszen, és ez a probléma, hogy általában ez az edzetlen tartomány, és azért mondják azt, hogy lassú. De egy olyan profi maratonfutó, aki 2 óra pár perc alatt futja a maratont, az meg azért tudja 2 óra pár perc alatt futni, mert a zsírégetéshez köthető utazósebessége az igen magas. Ugye a teljesen edzetlen emberi az 6-6,5 km per órás sebességnél van, ez a általam laktát küszöbnek hívott első töréspont, a zsírégető zónának a teteje. Egy valamivel edzettebb hobbi futóé az van olyan 8 km per óra környékén, egy amatőr futóé átlagosan 10 km per óra környékén van.
Milyen alacsony, azt mondtam, hogy 12-ig el lehet fölmenni.
Hát el lehet, de általában 10 környékén van, amit mérünk, és egy profinak meg 14-16 vagy akár magasabbnál is van. És ez a lényeg tulajdonképpen, hogy a zsírégető zónában sétálsz, vagy 16-tal futsz. Ugyanúgy a zsírégető zónában kocog idézőjelben, csak az egyik sétál, a másik meg 16-tal fut, és közben tud így beszélgetni, hogy folyamatosan előadást tart, és fut 3 órát mondjuk. Na ez a lényeg, hogy a hosszú távú állóképességi sportágakban a zsíranyagcsere edzettsége, a zsíranyagcsere aktivitása az sorsdöntő. És az edzett zsíranyagcsere az tulajdonképpen 3 dolgot tud, mégpedig azért, hogy spóroljon a szénhidráttal azokra a szituációkra, amikor gyorsan kell energiát nyerni. Ezek ilyen úgymond sorsdöntő szituációk, amikor ritmust kell váltani, amikor egy sprintbefutó van, vagy bármi hasonló, hogy gyorsan tudjon energiához nyúlni, akkor kell, hogy legyen szénhidrát. A szénhidrát raktárak viszont végesek. És ezért az számít zsírégetésben, hogyha az jól működik, nagyon sokáig el lehet tevékenykedni, és ugye itt az lenne, és ez a különbség a mennyiségi és a minőségi alapállóképesség között, hogy a mennyiségi alapállóképesség az jellemzően az ultratávok, hogy mondjuk 30 napon keresztül minden nap csinálunk egy Ironman-t, vagy futunk minden nap egy maraton, az egy dolog, ez a mennyiségi állóképesség. A minőségi állóképesség az, amikor egy pár órás verseny, mondjuk egy maraton van,
az előzőhöz még hozzá lehet tenni, mint egy Ultra Balaton, vagy egy 100 km-es futóverseny.
Akár, így van, de ott is azért számít valamennyit, hogy milyen sebesség van hozzá, aha, de igen, ott igen, inkább azt számít, hogy az adott sebességgel milyen sokáig tudunk menni.
Igen, igen.
Míg a minőségi alapálló képesség, az az érdekes, hogy a zsíranyagcseréhez nem az, hogy most 7 km per órás sebességgel 3 hétig tudjunk egyfolytában menni, ez a mennyiségi alapálló képesség, hanem ott azt számít, hogy ne 7 km per órával menjünk zsírégetésből, hanem 12-vel. Uh-huh. És ez a minőségi alapálló képesség, ez a különbség a kettő.
De ez ugyanúgy érvényes egy ultraversenyre is akár.
Így van. Hát ott is, és ez a gyorsulás a futásban egyébként. Tehát az, hogy valaki gyorsul, az nem azt jelenti, hogy intenzíven edz, hanem az azt jelenti, hogy a zsírégetéshez köthető utazó sebessége az javul. És mivel hogy az emberek 80%-a intenzívebben edz, mint ahogy kellene, egyrészt meg nem tudja, hogy kellene, másrészt nem ismeri a saját pulzuszónáit, harmadrészt nem azokat a pulzuszónákat ismeri, amik valójában az ő zónái, ezért intenzívebben edz, és nem azt fejleszti, amit kéne. És nagyon gyakran úgy jönnek ide vizsgálatra, hogy megálltam a fejlődésben, nem gyorsulok. Nem megálltam a fejlődésben, nem gyorsulok, hanem már lassulok. Csak az ember előre azt mondja, hogy szinte meg se kéne csinálni a vizsgálatot, mert megmondom, hogy mi a probléma. Az a probléma, hogy nincs alapálló képessége. Nincs alapálló képessége, mert már 3 éve futok.
Csak rosszul.
Igen, csak 3 éve rosszul. És utána elvégezzük a vizsgálatot, és kiderül, hogy így van.
Itt viszont ketté osztanám a beszélgetést, mert hogy ez a beszélgetés 2 részletbe fog lemenni, úgyhogy itt majd húzunk egy határt. És innen folytatjuk. Mi itt személyesen tovább, tehát folytatódik mindjárt a beszélgetés, viszont maga adásba ez két részletbe megy le. A következő héten, tehát innen folytatjuk, és már konkrétan rá fogunk térni akkor, hogy egy amatőr futónak is mire kell figyelni, miért lényeges a pulzusmérés, hogyan kell edzeni, miért keressen edzőt magának, vagy ha nem is keres magának edzőt, de csinál egy mérést, akkor milyen tanácsokat fontos megfogadni. Most kérdéseket ebben a témában itt nem tudunk fogadni, mert mire elküldenétek, már készen van a felvétel második része, de azért véleményeket, kritikákat nyugodtan várok a Futószallag Facebook oldalán, illetve a futószallag@kukac.net e-mail címen is, és nem egészen egy hét múlva a folytatás következik. Akkor találkozunk, sziasztok! Ezüsthegyi Kabócán.
T-Rádió. A T-Rádiót.